Elérkezett a Szent Háromnap, nagy csütörtök, nagy péntek és nagy szombat, amely három voltaképpen egyetlen egység, a megváltás, az egyetlen húsvéti esemény három fázisa. Nagy csütörtökön az utolsó vacsorát, az eukarisztia alapítását ünnepeljük, és a passió első, de talán legdöntőbb részét, azt, amikor Jézus a Gecsemáni kertben megvívta a maga küzdelmét, azért, hogy el tudja fogadni az Atya akaratát, fölvegye magára a világ bűneit, és vállalja az áldozati halált. Nagy pénteken azután a kereszthalálra emlékezünk, nagy szombat pedig a várakozás napja. Várjuk Jézus feltámadását, a mi feltámadásunk előképét és garanciáját. A mai elmélkedés a nagy csütörtökről szól, de kérem, hallgassák meg először is Dzsida Jenő versét, melynek címe Nagy csütörtök. Nem volt csatlakozás, 6 óra késést jeleztek, és a fullatag sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben, nagy csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem, mint ki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön, csillagok szavára, sors elől szökve, mégis szembe sorssal. S finom ideggel érzi messziről nyomállopódzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek. A sűrű füst, mint roppant denevér szárny, legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurogtak gyűrött arcomon. Eddig a vers Dzsida Jenő Nagy csütörtök című költeménye. Sokan ezt tartják a tragikusan fiatal korban, 31 évesen elhunyt Dzsida Jenő legnagyobb versének, és méltán. A költő modern keretbe helyezi, lélekben, mint egy maga is átéli a 2000 éve a Gecsemáni kertben nagy csütörtökön történteket. Nem volt csatlakozás. Az alaphelyzet, a vers indítása első pillantásra egészen hétköznapinak látszik. A költő csatlakozásra vár, de vonata késik, sokat, 6 órát késik. Bárkivel megeshet. Egyszerű, mindennapos helyzet, egyszerű, hétköznapi szavak, váróterem, mozdony, vonatfüst, és látszólag a csatlakozás sem több közlekedési szakkifejezésnél. Ám azután kiderül, sokkal többről van szó, a magányról, az emberek közötti csatlakozás, a kapcsolat hiányáról. Az út titkos és nehéz, végzetes földön vezet, sors elől szökve, mégis szembe sorssal, ahogy a versben olvastuk. Először nem tudjuk, mi ennek az oka. A költő erről, a maga személyes helyzetéről semmit nem árul el, ám kiderül, hogy Krisztus útja ez volt a kép. A jeruzsálemi bevonulástól a koponyák hegyéig, a keresztfáig. Ő, Jézus Krisztus az, akinek, mint Dzsida írja, teste törött volt, és nehéz a lelke. Jézus Krisztus az, aki sötétben, titkos útnak indult, végzetes földön, csillagok szavára, sors elől szökve, mégis szembe sorssal. Jézus Krisztus az, aki finom ideggel érezte messziről, nyomállopódzó ellenségeit. Ellenségeit, akik nyilvános föllépése pillanatától kezdve folyamatosan szemben álltak vele, üldözték, a halálát kívánták és tervezték. Kizárólag csak azért nem tudták ekkoriban elfogni, mert Isten ezt ekkor még nem engedte meg. Vagyis, ahogy a János evangélium mondja, még nem érkezett el Jézus órája. Jézus földi szolgálata idején sokszor akarták elveszejteni. Ő azonban elkerülte, hogy ez megtörténjen, és nem azért, mintha megfutamodott volna, vagy az életét féltette volna, hanem azért, mert tudta, hogy ekkor még nem jött el az ő órája, ahogy írja a János evangélium 2. fejezet 4. vers. Vagy máshol, az ő ideje még nincs itt. János evangélium 7. fejezet 6. vers. Közölte, én nem megyek fel Jeruzsálembe, mert az én időm még nem telt be. Szintén a János evangélium 7. fejezet 8. versében. Aztán egyszer csak, a ma bizonyos utolsó pászka ünnep előtt pár nappal, amikor történetesen éppen elég messze északon tartózkodott Jézus, a tanítványok számára érthetetlen hirtelenséggel elhatározta, hogy most pedig elmegy délre, Jeruzsálem közelébe, Betániába. Mondja János evangéliuma a 11. fejezet 7. és 8. versében. És erről a tanítványok nem tudták őt lebeszélni sehogy, bár nagyon féltették az életét. Miért? Mert Jézus tudta, hogy most. Most van itt az idő, most van eljövendőben az a bizonyos óra, az ő órája. Vagy máskor, amikor a templomban tanított, ugyancsak szerették volna elfogni, írja megint János a 7. fejezet 30. versben, szerették volna elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő órája. Egy szóval, röviden, Jézus úgy viselkedik, mint aki pontosan tudja, mikor nincs, és mikor van itt az ő órája. Tudta. Hát honnét? Honnan? Először is tudta a proféciákból. Mindhárom szinoptikus evangélium, Máté, Márk és Lukács följegyzi, hogy működése vége felé Jézus háromszor jövendölt szenvedéséről, haláláról és föltámadásáról. Például a Máté evangéliumban a 16., aztán a 17., aztán még egyszer a 20. fejezetben. Ez nem valami titokzatos látomás volt, nem. Jézus valóban tudhatta ezt. Tudta, hogy oda kell adnia az életét áldozatul. Sőt, Dániel egyik proféciájából még azt is tudhatta, hogy mely időben kell ezt megtennie, mikor jön el az idő. És erre akarta felkészíteni tanítványait a háromszoros bejelentéssel. A versben a költő ül a semmiben, a vasúti váróterem köztes közegében, nincs sehol, sem ott, ahonnan elindult, sem ott, ahova igyekezne. Ahogy Jézus is ilyen köztes helyzetben van a Getsemáni kertben, az áldozat elvállalása és elszenvedése között. Éjszaka van, és sötét. A költőt, aki egyedül üldögél, elfogja a félelem, a borzalom érzése, ahogy Jézust is a kertben. Akár Jézus, a költő is társakra vágyna, hogy beszélgetéssel üsse el az időt és a félelmet, de senkit nem talál. Az előtte álló nehéz, fájdalmasnak, végzetesnek ígérkező út, a sötétség, a rettegés, a társtalan magány, az egész szituáció, meg az, hogy az ő a költő útja is éppen nagy csütörtökre esik. Tehát mindez az első nagy csütörtököt, a Getsemáni kert és az ott történtek képét idézi fel Dzsida képzeletében, és a maga sorsát a nagy szenvedés történet vízjelével látja megpecsételve. Innen a vers címe Nagy Csütörtök. A Getsemáni kert egy major volt Jeruzsálem mellett, az olajfák hegyének lábánál, a Kedron patak völgyében. Titokzatos események, misztériumok színhelye ez. Hiszen már az maga misztérium, hogy Jézus, aki soha nem félt, akiről nem olvassuk máshol, sehol, hogy valaha is félt volna, nos, ez a Jézus most retteg. Így mondja Márk evangélista, amikor belépett a kertbe, elkezdett gyötrődni és rettegni. És amire szintén nem volt példa soha azelőtt, Jézus imát kér a tanítványaitól. Ilyet sem tett még addig soha. Csak ő imádkozott értük. Most azonban együttérzést, részvétet várna, vigaszt, vagy legalább a vele virrasztó övéinek a társaságát. Ám ők elaludtak, ahogy a versben olvassuk. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Amint a tanítványok most tapasztalnak a rettegő és imádkérő Jézus, az egészen példátlan, döbbenetes jelenség, és ők mégsem figyelnek fel rá, hanem elalusznak, még a Jézushoz legközelebb álló tanítványok, a fő tanítványok is. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Miért félt Jézus? Miért kezdett rettegni, holott már tudta régóta, hogy mi vár rá? Tudta, hogy meghalt, de azt is tudta, hogy feltámad a halálból, jelentsen ez bármit. Azért is profétál erről háromszor. Így például a Márk evangélium 10. fejezet 32-es, 34-es verseiben. Ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, ami történni fog vele. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak. Kigúnyolják őt, leköbdösik, megostorozzák, és megölik. És harmadnapra föltámad. Jézus onnan tudta ezt előre, ismétlem, hogy proféciák szóltak róla. Nem egy. Sok évszázaddal korábban. A Dániel könyvének 9. fejezetében, a 26-os versben olvasható profécia például így. Ki írtatik a messiás, és senki sem lesz. Döbbenetes szavak. Hogy mennyire pontos, ki írtatik, vagyis erőszakos halált hal. És senki sem lesz. Ez is így lett pontosan a Getsemáni kertben. Sőt, Jézusnak valami titokzatos módon, és ez már misztérium, tudnia kellett a messiás szenvedéséről és áldozati haláláról még a megtestesülése előtt, még mennyei tartózkodása idején. Igen, biztos, hogy így volt, ugyanis Zakariás próféta beszél egy titokzatos mennyei tanácskozásról, amit úgy nevez, hogy a békesség tanácskozása. Zakariás próféta könyvének 6. fejezete 12-es és 13-as versében, amely tanácskozás a seregek ura és a csemete között folyt. No, ez a csemete a fiú, a messiás, Jézus Krisztus. Az Isten és ember közötti békeszerzésről tanácskoznak ők a mennyben. Az ember megváltását, üdvössége kivívásának módját, megvalósítását, ezt tervezik előre. Erre utal az 1. Péter levél 1. fejezet 20-as verse, amikor arról ír, hogy idézem, Krisztus áldozata el volt rendelve a világ alapítása előtt. A világ alapítása előtt. Ez már készterv volt. Hogyha pedig ez így volt, hát akkor elképzelhetetlen, hogy az Atya az üdvtervet, melynek alapja Jézus keresztáldozata, engesztelő halála, anélkül rendelte volna el, hogy maga a megbízott ebbe beleegyezett volna. Nem, ezt képtelenség. Nos, erre a tanácskozásra valamikor a történelem hajnalán az ember bűnbeesését követően kerülhetett sor, vagy esetleg a Péter levélnek a világ megalapítása előtt kifejezése szerint még korábban az angyalok egy részének égi lázadása kor. Hogy mikor és miért jött be az ember életébe a félelem, azt tudjuk. Tudjuk. A bűn miatt, rögtön az első bűnnel. Hallottam hangodat a kertben, és féltem. És féltem, mondja Ádám Istennek, már a Biblia elején, nyomban a bűn után, a Teremtés könyv 3. fejezet 10. versében. Féltem, mert mezítelen vagyok. Így Ádám. Védtelen vagyok, csupaszon, kiszolgáltatva a természet, meg a saját bensőm pusztító erőinek. Féltem. Hát a bűn eltávolította az embert Istentől. Ugyanhogy ne félne? Azóta is. A félelem azóta a lét, maga a létfélelme, az emberi egzisztencia meghatározója. Ez mondjuk ugye érthető. De miért félt Jézus? A bűntelen. Azért, mert akkor és ott, a Getsemáni kertben nagy csütörtökön vált bizonyossá, hogy másnap a kereszten őreá kerül át az ember egyetemes félelmének oka, a bűn. Minden bűn. A bűn teljes súlya. Tudta, hogy a kereszten veszi át mi rólunk, mindenkiről, önmagára a világ bűneit. Erről is szintén sok száz évvel korábban prófécia tanúskodik, mert Isten az ő jóságában az üdvösség történetének minden lényeges részéről, részletéről ad előre kinyilatkoztatást az embernek, hogy felismerje, ha majd bekövetkezik. Azt mondja, hogy jön valaki, majd, aki elveszi, átveszi magára, és elhordozza helyettünk a bűnterhét. Ez az ígéret. Így olvasom Izaiásnál az 53. fejezetének a 4. versétől. Pedig a mi betegségeinket ő viselte, és a mi fájdalmainkat ő hordozta, mi mégis megvertnek tekintettük. A mi vétkeinkért szúrták át, a mi bűneinkért törték össze, a mi békességünkért érte fenyítés. És az ő sebe által gyógyultunk meg. Ez a végtelen súly, a magára vett bűn végtelen súlya nyomja most Jézus vállát. Mit élt át Jézus a Getsemáni kertben? Mi volt az, ami miatt vérrel verejtékezett ott? Nos, hát nem csak magának a másnapi szenvedésnek és halálnak a kínjáról van szó. Sőt, még nem is csak csupán a bűn súlyáról, végtelen súlyáról van szó. Sokkal mélyebb dolog ez. Röviden az, amit Jézus a szenvedés történetben elviselt, illetve tett, na most ez minden egyes mozzanatában, minden elemében idegen volt tőle. Idegen volt tőle. Az ő lényétől, lényegétől, természetétől. Hátborzongatóan idegen volt számára. Először is idegen volt a természetétől, hogy ő, aki Istennel a legszorosabb közösségben élt, az Istentől elhagyott állapotot, vagyis a kárhozatot viselje egy misztikusan rövid időre, ahogy a 22. Zsoltárból tudjuk, amit ő mondott a kereszten: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Idegen volt. Másodszor idegen volt tőle természetétől, hogy őt az atya bűntelen létére bűnné tette. Ahogy olvassuk a 2. korintusi levél 5. fejezet 21-es versétől: Isten azt, aki bűnt nem ismert, értünk bűnné tette, írja Pál. Hogy őt, aki az élet forrása, akiben élet volt, aki áldást hozott, aki maga volt az áldás, Isten mértünk egy misztikus rövid időre átokká tette. Amint pedig a Galata levélben olvassuk, 3. fejezet 13-as vers, szó szerint így: tehát bűnné és átokká lett értünk, amitől teljesen idegen volt. És végül merőben idegen volt tőle, hogy ő, akinek mint bírónak az atya átadta az ítéletet élők és holtak fölött, na ő maga ítélettel, elítélt bűnösként halljon meg. Idegen volt. Tehát erről is prófécia szólt. Izajás 53. fejezet 8-as versében: erőszakos ítélettel végeztek vele. Nem csak ítélettel, hanem erőszakos, igazságtalan ítélettel. A megváltás mindent eldöntő eseménye itt a Gecemáni kertben nagy csütörtökön zajlott le, amikor Jézus elvállalta, hogy magára veszi a világ bűneit. Na és akkor a tanítványok mit sem sejtenek. Valami álomkór tartja őket gúzsba kötve, hogy ne lássanak, ahogy azóta is a világ hatalmas tömegeit, akik alusznak, bóbiskolnak. Az emberek tömegei ma úgy elmerülnek a hétköznapokban, mint Noé idején, pontosan úgy, ahogy Jézus megmondta, megjósolta, megjövendölte mondván: az emberek esznek, isznak, férhöz mennek, nősülnek, vásárolnak és eladnak, és nem vesznek észre semmit. Hát már pedig, amikor az emberek alusznak, akkor szórja el lelkükben a gonosz, a rossz magot, akár a búza és a konkoly példázatában, a jó vetés közé a gazmagvait, éjjel, éjjel, mikor alusznak. Napjainkban a végső idők előjeleitől hemzsegő jelenkorunkban különösen nagy igazság az, hogy két út áll az emberiség előtt, meg az egyén előtt, kettő: belefelejtkezni a hétköznapokba, és aludni, hogy ne vegyék észre, mi is zajlik a világban, mit tesznek velük a gonosz hatalmasságai, vagy felébredni ebből a halálos álomból, és látni, ami körülöttük és velük történik. A nagyböjt, benne a nagy csütörtök, az ébresztő ideje. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.
Lélek hangja.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.